Amíg Erdogan egy hadihajóról mond beszédet, hogy elkészültek a török hadihajók, meg átadja az atom erőművet, addig a kilés derül, ott ül a konyhában, és szimbolikusan így egy darab hagyma van az asztalon, mert ugye tízszer annyiba kerül a hagyma, mint tavaly, és ott a konyhában, ott a lábosok között feltűrt ingújjal nagyon nyugodt hangon magyarázza azt, hogy hogyan fogjuk megoldani a gazdasági problémákat.
Csak nem 20 éve vezeti Törökországot. Vasárnap viszont úgy tűnik, eddigi legkeményebb megpróbáltatására készül Recep Tayyip Erdogan a parlamenti és elnökválasztásokon. Az alaphelyzet fájóan ismerős. Adott egy jobboldali hibrid rezsim, és egy vele szemben egy ember mögött egyesülő ellenzék, intézményesített lépés hátrányban, propaganda ellenszélben. Akármi is lesz az eredmény, annak komoly hatása lesz Magyarország, Európa és jó eséllyel a világpolitikájára is. Az pedig, hogy kicsoda Kemal Kilicdaroglu, milyen eredményt lehet jósolni, és milyen úton mehet tovább Törökország, a Fülke mai adásában kollégáimmal összegezzük. Itt van velem a stúdióban Keresztes Imre, a HVG külpolitikai újságírója, üdvözöllek.
Üdvözlök mindenkit.
Valamint HVG.hu-s kollégám Bábel Vilmos is.
Sziasztok.
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG.hu közéleti podcastja. Vasárnap tartják a parlamenti és elnökválasztást Törökországban, és kezdésként én azt kérem, hogy fókuszáljunk is az utóbbira, és nézzük meg, hogy kik közül kerülhet ki reálisan az ország új vezetője. Ugye Recep Tayyip Erdogan 9 éve elnök, előtte 11 évig volt miniszterelnök, és ő egy olyan név, amit azért a külpolitikai laikusok is jól ismernek, mint Orbán Viktor barátját, elf barátját, egy jobboldali félautoriter rendszer vezetőjét. Viszont ha kiemeljük őt ebből a skatujából, amiben sokszor beletesszük azokat az embereket, akikkel szeret parolázni Orbán Viktor, mit érdemes tudni az ő politikai karrieréről? Hogyan lett ő megkerülhetetlen alakja a 21. századi török politikának, és mennyire lehet sikeresnek értékelni az eddigi pályáját?
Erdogan egy rendkívül sikeres politikus volt ennek a 20 évnek az első felében. Az ő nevéhez fűződik az a török gazdasági csoda, amely kiemelt milliókat a szegénységből a középosztályba.
Ez egy valós gazdaság, nem egy látszat.
A számok is ezt mutatják, a GDP megtöbbszöröződött 10-13 év alatt, az egyfőre első GDP Törökországban. A 2000-es évek elején körülbelül olyan 3000 dollár körül volt, most 12000 dollár fölött van. Erdogan sikeres isztambuli polgármester volt még a 90-es években, megtisztította az utcákat, a munkásnegyedekbe bevezették az ivóvizet, és megtapasztalta egyébként az akkori rendszer börtönét is, mert mint iszlamista politikus egy beszédében egy olyan költőt idézett, amit nem lett volna szabad. És innen érkezünk meg 2013-tól már ugye a hatalmon, a miniszterelnöki ténykedése során, 2013-tól a második évtizedhez, amely már sokkal inkább a visszarendeződést, a gazdasági bajokat és az autoriter elhajlásait jellemezte.
Ő egy milyen ideológiai politikus?
Mondtad, hogy vannak ilyen fájó hasonlóságok ugye itt a magyar helyzethez képest, és egyébként az Erdogan is focista szeretett volna lenni, csak nem engedte az édesapja, úgyhogy csatlakozott egy ilyen iszlamista szerveződéshez, és akkor aztán ő 2001-ben alapított pártot, és eleinte ez, tehát azért sose ellentétben mondjuk Orbán Viktor, őt nem lehetett volna soha liberálisnak nevezni, tehát ő egy inkább a modell, ami alapján az AKP megszervezte magát, az ezekben az első években, az arra hasonlított, ami mondjuk Németországban a CDU meg a CSU, ugye nyilván nem keresztény demokrata párt, de hogy ez a van egy ilyen vallási ideológiai alap, és nagyon tehát a kapitalista barát, és a család, és ezek a közös értékek. És ugye ebben az időszakban Törökország, ugye ez a nagyon-nagyon szekuláris állam volt, tilos volt kórházakban muszlim nőknek fejkendőt viselni, vagy állami intézményekben fejkendőt viselni, és ezzel az ilyen vallási toleranciával is kampányolt még a karrierje elején az Erdogan, azzal a fajta vallási toleranciával, hogy a muszlimokat egyenlő felekként kezeljék a politikai térben, meg a mindennapokban. Az elején nagyon be voltak vonva a nők, de ilyen liberális nőszervezetek is az AKP-re, arra szólítottak fel, hogy szavazzanak az AKP-re. A kurdokat, amikor ő miniszterelnök lett, ő adta vissza a nyelvhasználati jogot, megengedte az örmény és a görög kisebbségeknek, hogy felújítsák az imaházaikat. Tehát az a cél, hogy például, hogy Törökországban, amikor csatlakozni az EU-ba, ezt is, tehát azért elég komoly lépéseket tett ennek érdekében, és ebből lett. Tehát ugye ő mondta azt, hogy a demokrácia nekünk soha nem a cél lesz, hanem az eszköz. És kicsit így visszatekintve úgy is tűnik, hogy nagyon jól használta a demokráciát arra, hogy aztán lassan, de megtörténjen ez a filatokratikus fordulat.
És ez mennyire súlyos ez az átmenet? Fordítsuk le a választás napjára. Mennyire lejt Erdogan felé a pálya, mennyire sikerült belenyúlnia mondjuk a médiába vagy a választási rendszerbe?
Hát eléggé. A média alapvetően elvesztette a függetlenségét, jóval kevesebb a független újság. Tavaly elfogadtak egy olyan törvényt, amely kriminalizálta a dezinformációt, tehát így újságírókat is bebörtönöztek azért, mert a hatalom szerint mondjuk nem mond igazat. Tehát ez az egyik. A sajtó, ráadásul Törökországban 80%-a a lakosságnak állítólag nem beszél, nem olvas más nyelven, ami azt jelenti, hogy csak az állami propagandából tud tájékozódni, az pedig működik rendesen. Állandóan tele van a török média azzal, hogy Törökország mekkora hatalmi státust ért el, a hadipar fejlesztései, az első atomreaktor átadása, és így tovább, és így tovább. És a választási rendszerbe is belenyúlt, megváltoztatták a választási törvényt, aminek az egyik fontos pontja például az, hogy a vitás kérdéseket olyan bírók fogják majd eldönteni, amelyek azért alapvetően a hatalma lévő párthoz húznak, mivel a 2016-os puccs utáni tisztogatások során gyakorlatilag a török bírói kar fele lecserélődött.
2016-os puccs, erre még térjünk ki egy mondatra, ezt összetudnátok-e foglalni, hogy mi történt ekkor, és ez miért fontos Erdogan elnökségében, hogy miért egy ilyen sarokköve vagy fordulópontja az ő karrierjének?
Ugye a szekuláris, tehát ebben a Kemal Atatürk által alapított Törökországban, ez volt a negyedik katonai puccs, és az egyetlen, ami nem sikerült. De volt egy 60-ban, 71-ben és 80-ban, azok mind sikerültek, 80-as után ilyen, tehát ott ilyen kínzások is voltak, borzasztó szenvedés követte azt a katonai puccsot, és mindig megvolt a félelem az Erdoganban is, meg bárki, aki politikai vezetője volt Törökországnak, hogy ez a mély állam, tehát a titkosszolgálatok, a katonaság, a maffiának az összefonódása, ez bármikor megdöntheti a hatalmát. És ugye a hadsereg az nagyon kemalista, tehát ők nagyon, nagyon szekulárisak, és ugye az Erdogan nyilván nem ebbe az irányba ment, és mindig megvolt az a veszély, hogy egyszer csak megpróbálja azt a hadsereg, hogy megpucsolja. És ugye 16-ban így is alakult, és akkor tényleg volt egy pár nap, amikor így nem igazán lehetett tudni, hogy akkor most merre dől el ez a kérdés, és ilyen tényleg olyan lehetetlen helyzetek alakultak ki, mint hogy elfoglalták az állami televíziót, és akkor az Erdogan egy ilyen kereskedelmi televízióba FaceTime-on jelentkezett be, hogy arra felszólítsa az embereket, hogy menjenek utcára, és védjék meg a demokráciát. És egyébként így is tettek, tehát hogy ott kimentek az utcára a százezrek, és nem sikerült a katonai puccs. És ugye ezt a helyzetet felhasználva Erdogan megtisztította a hadsereget, megtisztította az igazságszolgáltatást, és utána egy évvel később volt, ha jól emlékszem, a népszavazás arról, igen, hogy holmit, hogy nagyon-nagyon pici...
Nem egy évvel, 2017-ben
17-ben
volt.
A népszavazás arról, hogy akkor elnöki rendszerre váltanak, és akkor kvázi egy ilyen tényleg minden hatalom az Erdogannak a kezében, az elnöknek a kezében, ez pontosan, ami ugye aztán vissza is üt. Viszont szerintem azért ez a 2016-os puccs, ez is valahol azt bizonyítja, hogy azért a török demokráciánban van kraft, tehát itt ezek az emberek azért mentek az utcára, haltak meg egyébként nagyon sokan, mert nem akarták, hogy egy katonai újra a rádióban hallgassák, hogy a tábornok mondja, hogy hogyan tovább.
Törökország nevével egyébként az is, aki nem követi semennyire a világpolitikát, legalább a külpolitikai hírekben két dolog miatt találkozott az elmúlt években. Az egyik az a 100%-ra tett infláció, ami megnyomorítja a török gazdaságot lassan most már egy éve, a másik pedig a kelet-törökországi földrengések, amelyek pár hónappal ezelőtt történtek. Az ehhez hasonló, mondjuk külső körülmények, de inkább hívjuk válságeseményeknek, krízishelyzetek, mennyire nehezítik meg Erdogan dolgát? Mennyire csorbítják azt az erőt, amit ő próbált magának létrehozni azzal, ahogy belenyúlt az állami gazgatásba és a médiába?
Pont emiatt van az, a gazdasági problémák és a földrengés utáni mentésnek a lassúsága, ami a népszerűségének sokat ártott. Ugye a gazdasági problémák azok már 2015 óta érezhetőek, azóta, amit mondtad, ez a hatalmas infláció, az a megélhetés költsége, a munkanélküliség, ezek mind komolyan csökkentették a népszerűségét. De sokan vannak úgy, és akkor itt most ugye visszatérhetünk arra a kérdésre, hogy vajon mekkora esélye van Erdogánnak arra, hogy ezt a választás is behúzza. Sokan vannak úgy Törökországban, hogy ugyan elégedetlenek, de még mindig inkább Erdogánra szavaznak, vagy nem mennek el szavazni. Ezért is fej-fej mellett folyik a küzdelem. A földrengés pedig pontosan olyan területeket sújtott, amely alapvetően Erdogán bázisa. Ez az anatóliai, kétkezi, munkás, vallásos, konzervatív réteg, amely folyamatosan hozta Erdogánnak a győzelmeket, tucatnyi választást nyert meg. Ugye az igazi nagy kérdés most az, hogy ezek az emberek, akiknek meghaltak a hozzátartozóik, összedőlt a házuk, és milliók vannak még mindig otthon nélkül, hogy vajon ezek hogy fognak szavazni?
Akkor, hogyha jól értem, van itt egy nagyon erős inkumbens hatás, és egy nagyon erős ilyen stabilitás érzet, amit próbál magára sugározni Erdogán. Ez a fő kampányüzene?
Hát igen, igen, nyilván vannak még ezek a külpolitikai ilyen akciók, amivel a nacionalista réteget próbálja megfogni, mint a svéd NATO csatlakozásnak átváltatása. De alapvetően igen, nyilván arról van szó, hogy akkor most maradjon-e egy rendszer, ami helyenként hibás, de stabil és biztonságos, vagy legyen egy váltás az ismeretlenben.
Viszont Törökország előre megy, nem hátra kategóriájú.
Igen, de közben meg szerintem egy ilyen választásos autokráciát leváltani szavazáson, ez nyilván egy ilyen rettenetesen ritka dolog. Előfordulhat, hogy úgy állnak össze a csillagok, hogy nagyon nagy ráz esély. Tehát én szerintem az Erdogánnak biztosan ez a legnagyobb kihívás a 20 év alatt, demokratikus kihívás, tehát nyilván a puccs az egy másik kérdés. De az, hogy megtörtént ez a földrengés, és utána Erdogán elkezdte volna ezt a történetet úgy spinnelni, hogy ők sehol se hibáztak, aki azt mondja, hogy hibáztak, azt ők előveszik meg, és nem hagyta az ellenzék, és van egy olyan jelölt, aki viszonylag jól tudta ezt a témát megfogni, és elkezdeni kalapálni az Erdogánt azért, mert rettenetes mulasztások vezettek oda, hogy 50 ezer ember meghalt ebben a természeti katasztrófában. Tehát egyrészt az, hogy meg lehetett vásárolni ugye az amnestiát, ha te nem az építési szabályok szerint építetted a házadat, az, hogy a mentő egységek nem értek oda időben, mert ezt is annyira központilag döntik el, hogy nem tudtak tényleg ott lokálisan úgy reagálni, ahogy kellett volna. Tehát borzasztó hibákat követtek el, és ezt az ellenzék egészen jól meg tudta lovagolni.
Említetted már Erdogán kihívóját, és ez lesz a következő témánk, viszont még két rövid kérdésem van ide. Az egyik az, hogy mennyire befolyásolta Erdogán belpolitikai helyzetét az, és az a mondjuk akkor kétkulacsosság, ha már ezeket a remek szinonimákat használjuk a magyar rendszerrel, de az a kétkulacsosság, amit ő az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban tanúsítenek, mennyire volt belpolitikai következménye?
Törökországnak megvannak a maga regionális hatalmi érdekei, és Oroszország nagyon fontos kereskedelmi partner. Hát ezt, és valószínű, hogy e tekintetben változás a választások után sem nagyon várható, akárki is lesz Törökország következő elnöke. Éppen a napokban jött az a hír, vagy azt hiszem a múlt héten, hogy Törökország és Oroszország egy 5 milliárd dolláros megállapodást kötött, mely alapján a törököknek azt hiszem 2024-ig elhalaszthatják a gázszámlák kifizetését, tehát mármint az orosz gázexport számainak a kifizetését, ami nagyon nagy segítség a török államkasszának. Tehát szerintem az ukrán háború nem játszik akkora szerepet ebben a választásban, mint az előbb említett földrengés.
Egyrészt az energetika, ugye ez az első atomerőmű, amit már említettél, a gázszállítások, meg a turisták, ami az orosz turisták, amik iszonyat fontosak a török gazdaságnak. Tehát ebben tényleg nem lehet, ezt a kapcsolatot, az Erdogán az nagyon jól meg tudta lovagolni, hogy drónokat szállít az ukránoknak, de közben Isztambulon keresztül repül mindenki Moszkvába, ha ott van dolga, mert már Európából ugye már nem lehet. ennek ez nem fog megváltozni valóban, nem, hogyha...
Vasárnap csak akkor lesz eredmény, hogyha valamelyik elnökjelölt 50%-nál többet szerez. Elég jó kilátások vannak arra, hogy két hét múlva legyen egy második forduló is. A kérdés szempontjából viszont ez csak részlet. A fontos kérdésem felétek az, hogy szerintetek, ha Erdogan akár most, akár két hét múlva elveszíti a választást, elfogadja-e, elismeri-e ezt a vereséget?
Ez egy jó kérdés. Mindenki csak találgat. Én azt tartom valószínűleg, hogy ha nagyon kis különbséggel nyer az ellenzék jelöltje Kemal Kilicdaroglu, akkor trükközhet. Erre volt már példa a már említett 2017-es népszavazáson, amelyen az alkotmányt változtatták meg. Ott nagy vita volt arról, hogy beszámítsák-e a nem lepecsételt voksokat, végül beszámították. Nem tudjuk, hogy ezek valóban érvénytelen, vagy azért érvényes szavazatok voltak, csak hanyagságból nem került rájuk pecsét, de mégiscsak alig 51%-kal győzött az igen. Volt korábban egy másik, egy olyan szavazás, azt hiszem a 2014-es önkormányzati szavazás, ahol az ankarai polgármester az AKP jelöltje vesztésre állt. Aztán órákig nem jöttek adatok, és végül mégiscsak ő győzött. Tehát ha kicsi lesz a különbség, elképzelhetők a trükközések, ha viszont egy jelentősebb arányban győz, mint ahogy a 2019-es önkormányzati választáson, ugye Isztambult és Ankarát is elhódította az ellenzék, Ankarát sokkal nagyobb arányban, ott egyszerűen nem lehetett mit csinálni, elfogadta az AKP az ellenzék jelöltjének a győzelmét, és azt gondolom, hogy ha jelentős különbség alakul ki vasárnap, vagy két hét múlva, akkor el tudom képzelni, hogy Erdogan elfogadja a vereségét.
Igen, én is egyébként azt gondolom, hogy választásokat meghamisítani az nem egy olyan könnyű dolog azért. Tehát, hogy 1-2%-ot talán, de tudom, 7-8-at nem. Azt, hogyha vannak választási megfigyelők, akik tényleg becsületesen végzik a dolgokat, ott maradnak végéig, amíg még meg nem számolják az összes szavazatot, és hogyha nem tudom, az AKP azt mondja, hogy előzetes eredmények alapján, hogy nyertünk, akkor nem mennek haza, akkor ez egy elég nehéz dolog. Ez az egyik. A másik, hogy ahhoz, hogy hatalomban maradjon annak ellenére, hogy elvesztette a választást, ahhoz ugye elsősorban az kellene, és tankönyv szerint, hogy a karhatalom az az ő oldalán álljon. Na most a hadseregben óriási tisztogatások voltak, de a hadsereg attól még kemalista, és nem feltétlenül fog az, tehát egyáltalán nem garantált, hogy beáll az Erdogan mögé, hogyha megpróbálkozik ezzel.
És egy fontos szempontot, hogy említsek még, hogy Törökország exportjának az 50%-a az EU-ba megy. Tehát Törökország gazdasági érdeke is egyúttal, hogy a politikai folyamatok ne torkoljanak egy nagyon szélsőséges, diktatórikus irányba.
És akkor lépjünk is tovább Erdogan kihívójára. Be tudnátok-e mutatni, hogy kicsoda Kemal Kilicdaroglu Erdogan kihívója, mit kell tudni róla, és ő hogyan lett az ottani, mondhatni, összellenzéki vezető?
Csavaros úton lett ő az összellenzéki vezető, az minimum. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a 2019-es helyhatósági választásokon a két nagy várost, de ez tényleg olyan nagy, hogy mondjuk a törökök negyede az Isztambulban vagy Ankarában él. Ez sikerült ugye megszerezni az ellenzéknek, és abban, hogy a jelöltek azok legyenek, akik ebben a Kilicdaroglunak nagy szerepe volt, tehát ő bár őt magát akkor sem, és most sem egyébként még én szerintem még 3 hónappal ezelőtt se tartották egy olyan jelöltnek, aki képes lehet az Erdogan ellen ringbe szállni. A Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nagyon jó a törökországi tudósítása, és ők jellemezték úgy a Kilicdaroglut, hogy ő egy ilyen török Olaf Scholz, hogy egy ilyen kicsit egy ilyen unalmas, ilyen technokrata, ilyen nagybácsi, aki viszont meg végig tudja vinni, amit kitalált magának. És ami még nagyon fontos szerintem a Kilicdaroglual kapcsolatban, hogy ő egy vallási kisebbségből származik, Dél-Kelet-Törökországból, ezek az alevik. Ezek általában ilyen liberálisabb emberek, van egy nagyon érdekes, nehéz belülni, hogy ez pontosan micsoda, ez egy ilyen, van egy, ez a miszticizmus is kicsit láthatja az ő, ez a szufi miszticizmus is kicsit láthatja az ő vallásosságukat, de együtt imádkoznak nőkkel, tehát sokak szerint ez inkább egy ilyen kulturális identitás, mint sem ténylegesen egy vallás, és ezt az Erdogan próbálta is kihasználni, hogy ő ennek a vásárlási kisebbségnek a tagja, de...
De jól értem, hogy ő is egyébként egy veterán török politikus, hát 5 évvel idősebb is Erdogánnál.
Abszolút, és...
Nagyon fontos egyébként, hogy amit mondasz, hogy egyébként vállalja a vallási kisebbségi létét, ezt az alevi létét, és az is fontos, hogy ő Dél-Keletországból származik, ahol pontosan azt a területet, a kurdokat mindenképpen, de pontosan azt a területet vonzhatja be, ahol Erdogán nagyon erős. Egyébként támadták őt a médiában pont azért, hogy nem tiszteli az iszlámot, és akkor olyan képeket mutattak, hogy cipővel rálép az imaszőnyegre. Hivatalnok jellegű, nem úgy karizmatikus mondják rá, de ugyanakkor van olyan vélemény is, hogy egy igazi demokráciában nincs is szükség arra, hogy egy olyan vezető egyéniség, vagy olyan karizmatikus egyéniség, olyan erős ember típus vezesse az országot, mint mondjuk Erdogan. Ő azt ígéri egyébként, hogy visszaállítja a demokráciát, a parlamenti demokráciát, leépítik a prezidenciális rendszert, tiszteletben fogják tartani az emberi jogokat, és hát a külpolitikában is valamennyire várható egy változás, sok barát politikát folytatna, úgyhogy nem kizárt, hogy annak ellenére, hogy ő nem egy olyan szónok, mint mondjuk az Erdogán, azért vonzó lehet sok török számára.
Igen, tehát egy ilyen anti-Erdogán kicsit a Kilicdaroglu, és ez abban is meglátszik, hogy...
Ez egy ilyen Trump-Biden jellegű párhuzam akkor, amiről beszélünk inkább.
Igen, de...
Viszont az, bocsánat, annyiban nem, mert a Kilicdaroglu bár idősebb 5 évvel, de sokkal frissebbnek tűnik, hogy az Erdogánnak az elmúlt hónapokban voltak olyan...
Komoly, egészség.
Megroppant, látszott rajta, hogy beteges. A Kilicdaroglu egy nagyon fes, fiatalember, pontosabban fiatalember képét mutatja, de hát 74 éves, és a másik fontos dolog, hogy ő rá nem igazán tudtak korrupciós vádak, nem érték őt korrupciós vádak, szemben ugye az Erdogánnal, meg a politikai körével, a családjával.
Amiatt, hogy, hogy ugye a média ugye teljesen le van uralva az Erdogánék által, ezért törökországi ilyen ellenzéki politizálásnak egy ilyen nagyon fontos szintere lett a Twitter, és a Twitteren a Kilicdaroglu rendszeresen közöl ilyen videókat. Az egyikben, ami azt hiszem most már a legnézettebb videó a Twitteren, az alevi hitéről beszél. És ezt így úgy kell elképzelni, hogy ül egy ilyen íróasztal előtt, ilyen pici íróasztal előtt, ilyen könyvek vannak mindenfelé, és így feltűrt ingújjal, így azt mondja, hogy kedves, nem tudom, először szavazó fiatalok, akik ugye rettenetesen fontosak lesznek, mert ilyen 7 millióan vannak, akik először szavaznak most Törökországban, és beszéljünk a vallásról, és akkor én alevi vagyok, én de hogy hithű muszlim, de hogy ne dőljünk be ezeknek az ilyen szélsőséges, ilyen pártos ideológiáknak, hanem foglalkozzunk a fontos dolgokkal, és ugyanígy beszél a... Tehát, hogy amíg Erdogán egy hadihajóról mond beszédet, hogy elkészültek a török hadihajók, meg átadja az atom erőművet, addig a Kilicdaroglu ott ül a konyhában, és szimbolikusan így egy darab hagyma van az asztalon, mert ugye 10-szer annyiba kerül a hagyma, mint tavaly, és ott a konyhában, ott a lábosok között feltűrt ingújjal nagyon nyugodt hangon magyarázza azt, hogy hogyan fogjuk megoldani a gazdasági problémákat.
Ez egy nagyon jó politikai PR az alapján, és sokkal hitelesebbnek is hangzik, és nyilván erre is fekszik rá a fiatal közönségeknél, ahogy mondtad. Azt viszont láttuk 2022-ben Magyarországon, hogy egy ilyen összellenzéki kampányt összehozni egy nagyon erős félautoriter vezetővel szemben, ez egy irdatlanul nehéz feladat, nagyon nehéz koordinálni bármilyen üzenetet, bármilyen egyetértést találni a felek között. Törökországban mennyire sikerül ez, mit mondanak, mi az a kampányüzenet, ami mögé, ha jól sejtem, egyébként egymástól relatíve távol, vagy legalábbis nem túl közel álló pártok tudtak összeállni.
Két fontos üzenet van, az egyik, amit említettem, hogy a demokrácia helyreállítása, a másik a gazdaság helyrehozatala. Ugye itt sok komoly gondok vannak. Törökország idén még megúszta a nagy törlesztéseket, de jövőre már nagyon komoly törlesztések lesznek. Egyébként Törökországban sem könnyű ez a 6 párti együttműködés, mert pont a második legerősebb pártja mondta föl, hetekkel vagy egy hónappal a választás előtt, azért, mert Kilicdaroglut választotta ez az összefogás az elnök jelöltjévé, mondván, hogy ő nem, nem fogja tudni behúzni, nem fogja tudni megverni az Erdogánt, sokkal inkább akarta volna ez a párt, ez egy nacionalista, kemalista párt egyébként, akarta volna inkább az Imamoglu, tehát az isztambuli polgármestert, vagy az ankarai polgármestert, akik sokkal inkább karizmatikusabb személyiségek. Végül sikerült ezt a pártot visszaédesgetni ebbe a hatpárti koalícióba, és ugye egy szó volt már arról, hogy Erdogánnak mi az üzenete. Hát pont ez az én vagy a káosz. Tehát ugye nem szeretnek a változásra és a bizonytalanságra szavazni. Az, hogy ez hogy fog együttműködni ez a hat párt, ez egy nagyon jó kérdés, és a másik, hogyha Kilisdaroglu ugye azt mondja, visszaállítja a demokráciát, tehát itt le kell építeni a prezidenciális rendszert, alkotmányt kell módosítani, tehát nagyon fontos az is, hogy majd a parlamentben milyenek lesznek az erőviszonyok.
Ez a hatpárti együttműködés, amit ők hatok asztalának neveznek, ugye amikor kilépett ugye az egyik fél, akkor végül azzal sikerült őt visszacsalogatni, hogy felajánlotta a Kilisdaroglu, hogy a két alelnöke lesz, ami nem jellem, tehát nem fordult meg ilyen elő, és azok az ankarai és az isztambuli polgármesterek lesznek, és ez szerintem egy elég komoly lépés volt, hogy ez sikerült megoldani ezt a problémát. A másik pedig az, hogy sikerült rávenni a kurdok pártját, hogy ne indítson saját elnökjelöltet. És ez is egy óriási lépés, és ez valószínűleg imponál is a választóknak, hogy ez sikerült elérni, mert szerintem a legfontosabb üzenet te a Kilisdaroglunak, vagy ezeknek a hatok asztalának, az az, hogy nyerni tudnak. Tehát, hogy először a 20 év alatt, és ugye az első, először ugye ez a 2019-es önkormányzati választások kaparták meg az Erdogánnak ezt a legyőzhetetlen ilyen imidzsét, amit nyilván az, hogy a pucs, még egy pucsba se bukott bele, az aztán meg különösen még jobban így afelé hergelt az embereket, hogy tényleg hát ez egy ilyen legyőzhetetlen erős ember. De az, hogy most az előzetes felmérésekben is vezet a Kilisdaroglu, és látszik az, hogy esetleg meg tudja nyerni a választást. Szerintem ez lehet a legfőbb üzenet, amit közvetíthetnek a választók felé.
Köszönöm szépen, és már esett róla szó, hamarosan fogunk beszélni arról, hogy pontosan mi lesz ezeken a szavazólapokon, milyen összetételű lehet a török törvényhozás, és valójában kinek milyen esélye van megnyerni a vasárnapi vagy két hét múlva a második fordulót. Most viszont menjünk el gyorsan egy szünetre, és utána folytatjuk. $360. Nagyjából annyi, mint egy BKV vonaljegy, és kevesebb, mint egy gombóc fagyi, vagy akár egy üveg kóla ára. 360 forintért most sokkal többet kaphat. A HVG 360 teljes kínálatát. Interjúk, dokumentumfilmek, elemzések, napi hírösszefoglalók, nemzetközi lapszemlék, publicisztikák, a Fülke extra adásai és a teljes HVG heti lap digitális formában, mind egy helyen, egy előfizetéssel. Iratkozzon fel a HVG 360-ra május 19-ig, az első 3 hónapban csupán havi 360 forintért. Részletek a műsor leírásában. Azt ígértem, hogy azzal megyünk tovább, hogy pontosan milyen erőviszonyok és esélyek várhatóak, úgyhogy akkor vágjunk is ebbe bele. Ha csak a felméréseket, előrejelzéseket nézzük, mi a valószínűbb, ki lehet Törökország elnöke, és hogyan nézhet ki a török törvényhozás?
Ha első fordulóban ugye azt mondják a felmérések, hogy nem lesz meg az 50% plusz egy szavazat, a Kilisdaroglunak sem, azt hiszem a legutóbbi, talán a ma reggeli egyik felmérés már 49% fölött mutatott neki, de hát itt nyilván van hiba határ, egyebek, és még van még néhány nap.
És tiszteltük, bocsánat, már... hogy több jelölt van.
Igen.
Tehát, hogy itt két erős, meg reális jelölt van.
És ezek már a titkos felmérések, mert ugye hivatalosan 10 nappal a választások előtt már nem, tehát onnantól kezdve nem lehet hivatalos felméréseket csinálni, de ennek ellenére csinálnak, de hogy ez már egy
és ilyen... közze is teszik, mert ezt a Reutersben olvastam.
Igen. De van ez a furcsa szabály, amit így úgy látszik, senki sem.
Nem kizárt, hogy a Kilisdaroglu behúzza az első körben, de ha nem, akkor az elemzők szerint két év múlva Erdogánnak már nagyobb esélye lehet. Különösen akkor, hogyha a parlamenti választást a pártja megnyeri.
Igen, és hogy igen, itt akkor el lehet kezdeni kombinálni, hogy akkor mi van, ha megnyeri a hatpárti ellenzék a parlamentet, de az Erdogán nyeri ugye az elnökválasztásokat, vagy fordítva, ugye egy abszolút bénakacsa helyzet lenne a Kilisdaroglunak, hogyha nem sikerülne behúzni a parlamentet.
Hát talán, hogyha csökkenteni akarja az elnöki...
Pontosan, tehát lehetne rendeletekkel valamennyit elérni, de hát ez egy rettenetesen nehéz helyzet lenne. Igazából amiatt, hogy a amiatt, hogy ugye az Erdogan tényleg teljesen a saját képére formálta ezt a rendszert, és ez egy végtelenül ilyen elnöki, tehát nagyon egy prezidenciális felállás, ugye tényleg igazán az elnök személyet számít, tehát mindenki azt figyeli elsősorban, hogy akkor a Kilicdaroglu vagy az Erdogan jut el az 50%-ig.
Az Erdogánnal szembeni dilemma egyébként nagyon jól megmutatkozik a pártokkal kapcsolatos felmérés. Ugyanis a legnépszerűbb párt továbbra is az ő pártja. Igen. Tehát vezet, a Kilicdaroglu pártja ugyanaz hozza, mint általában szokott, ugyanúgy az ő hatpárti ellenzékének a többi tagja is. Tehát az látszik, hogy nagyon sok a bizonytalan szavazó, nagyon sok olyan szavazó van, aki csalódott az Erdogánban, de nem jelenik meg a másik oldalon, és ahogy már ugye volt róla szó, nagyon-nagyon sok olyan fiatal van, aki most először fog szavazni, és...
Azt viszont igen, érdemes azért tisztázni, vagy így rögzíteni, hogy az Erdogán az eddigi választásokat, tehát ő ezeket megnyerte. Tisztán amennyit, tehát hogy az, hogy úgy igazán meg kellett volna bármit hamisítani, az azért a legjobb tudásunk szerint eddig nem fordult elő, és úgy nyerte ezeket meg, hogy akkor a felmérések azt mutatták, hogy nyerni fog, és hogy kb. Jól el is találták, hogy mennyivel. És az, hogy most azt mutatják a felmérések, hogy a Kilicdaroglu nagyobb esélye van győzni, meg lehet ezekben bízni.
És mit tudunk egyébként a török választókról? Egyfelől azzal kapcsolatban, hogy mennyire felelnek meg egyébként hagyományosan a méréseknek, mennyire vannak rejtőzködő szavazók, vagy olyanok, akik csak a végén mobilizálhatók, vagy bármilyen közvetlen incentívával, akár anyagilag, vagy bárhogy mobilizálhatók, és mi van az ő problématérképükön? Tehát mi egy fajsúlyosabb üzenet most? A stabilitás és mondjuk a különböző félelemkeltő ideológiai üzenetek, vagy át tud ütni a mostani törökországi választó bázison egy olyan üzenet, hogy kezdeni kell valamit az inflációval, kezdenünk kell valamit a demokratikus helyzetünkkel?
Hát a bizonytalanok aránya a parlamenti választáson, ha jól emlékszem, 15% körül van, az elnök választáson is 10. Tehát sok múlik azon, hogy ezek vajon hogy döntenek. Én azt gondolom, hogy a törökök legnagyobb gondja most a gazdaság és a megélhetés. Nem hiszem, hogy ideológiai üzenetekkel őket most olyan nagyon meg lehetne bombázni. Talán a menekültek kérdése még az, ami még érdekes lehet. Ugye 3,5 millió szíriai menekült van Törökországban, és a törökök nagy része ezzel elégedetlen, mert a szírek akár legálisan, akár illegálisan, de mégis munkahelyeket vesznek el tőlük. Nem véletlen egyébként, hogy Erdogan, aki nagyon nem szereti a Bashar al-Assad szír elnököt, a szír polgárháború elején nyíltan az ő megbuktatására szólított föl.
Pedig milyen jobban voltak még régen.
Régebben igen, aztán ugye változott a helyzet, mert azért az Erdogan alapvetően a külpolitikájában az iszlámista erőket támogatja. És most viszont 11 év után először találkozott a török és a szíriai külügyminiszter ukrán és orosz kollégájával. Ennek is az az üzenete, hogy lám, én mindent megteszek azért, hogy majd ezt a 3,5 millió szíriai menekültet valahogy visszaküldjem Szíriába, ami egyébként lehetetlen.
Teljesen irreális. Erről a Kilicdaroglu is kampányol, hogy ők ezt megoldják, és hazaküldik a szíriai menekülteket. Tehát, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni, hát nem lehet igazából. De én szerintem is a legfontosabb most az, hogy ilyen konyha asztal témák, tehát hogy mennyibe kerülnek a boltban a dolgok, az, hogy embereknek van a garázsában egy extra hűtő, mert lehet, hogy ma még ennyibe kerül, de hogyha jövő héten elromlik, akkor már kétszer annyiba kerül, és azon jobb megvenni egyszerre két hűtőt. Tehát, hogy itt tartunk, és ez ennél potensebb üzenetek elképzelhetetlenek szerintem.
Bocsánat, még egy dolgot. Ugye itt szó volt arról, hogy Törökország nemzetközi súlya. Emellett még talán számíthat az is, tehát maximálisan én is úgy gondolom, hogy a gazdaság, de az, hogy Törökország katonai, politikai ereje, befolyása nem csak regionálisan, de mondhatni, hogy globálisan is sokat nőtt Erdogán alatt, és ugye a török köztársaság idén ünnepli a 100. évfordulóját. Tehát talán ezek a hangok még számíthatnak.
És megint egy Kemal, ugye? 100 év után ismét egy Kemal növi.
És jó is, hogy kitértetek erre, mert ez lenne az utolsó témája az adásnak, hogy hát nyilván azért vizsgáljuk a török helyzetet, nem csak azért, mert most Orbán Viktor elbarátja, mert minden türk választásra és minden apró ilyen közép-ázsiai dologra nem fókuszálunk rá annyira, csak azért, mert milyen viszonya van a magyar kormányfőnek valakivel.
Meg mert ott általában 93%-kal győznek az adott elnök, úgyhogy ezt nem is érdemes feszegetni. Hogy...
Viszont hát tényleg, ahogy Imre említetted, hogy nagyon nagy nemzetközi politikai súlyú országról, méretben is, és diplomáciailag is egy iszonyatosan fontos helyről beszélünk. És szerintem azt lenne érdemes itt megnézni a végén, hogy attól függetlenül mi az eredmény, tehát hogy akár Erdogan marad elnök, akár új elnöke lesz Kilicdaroglu személyében Törökországnak, hogyan változnak bizonyos dolgok. És hoztam néhány olyan változót, amit szerintem fontos megnézni. Beszéltünk már arról, hogy belpolitikailag Törökország milyen pályára állna. Ha egyet tágítunk ezzel a perspektíván, a közel-kelet politikáját és a közel-kelet stabilitását hogyan befolyásolná egy újabb Erdogan elnökség, vagy egy új vezetés Kilicdaroglu alatt?
Nem befolyásolná annyira, ugyanis a török külpolitikai átrendeződés a közel-keleten megkezdődött már Erdogan alatt. Ugye ő összeveszett a szaudiakkal, az izraeliekkel, korábban stratégiai szövetséget kötött Törökország és Izrael. Tehát sok mindenkivel összeveszett, pont emiatt a politika miatt, hogy az arab tavasz után Törökország Katarral együtt inkább az iszlámista erők mögé állt. Viszont az elmúlt egy évben, vagy másfél évben normalizálta a kapcsolatait Izraellel, ugyanúgy Szaúd-Arábiával, az Emirátusokkal, és mint ahogy az előbb említettük, Szíriával is. Szerintem ez nem fog változni, legfeljebb erősödik, akármelyik jelölt is nyer. Tehát a közel-keleten én nem érzek olyan nagy változást várhatóan. Ami talán változhat, az a földközi-tenger térsége. Ugye Erdogan nagyon agresszívan lép fel Ciprussal és Görögországgal szemben, területi követelései vannak, a félföldközi tenger az övé, törökországi, egy-egy apró kis szigetet, úgy kinéz magának, és akkor ennek a tengeri jognak alapján így olyan határokat húz meg, hogy gyakorlatilag áthúzza a földközi tengert egész Líbiáig. Szerintem ez akkor változhat, hogyha Kilicdaroglu nyer, ő maga is egyébként azt kimondta, hogy mindenképpen javítani kell a kapcsolatokat az EU-val, és ő mindenképp szeretné, ha folytatnák a csatlakozási tárgyalásokat, ugyanis ezt szinte teljesen elfelejtődött, hogy ugye beszéltünk Erdogan sikereiről, 2005-ben, tehát a hatalmának még a legelején kezdődtek meg hivatalosan ezek a tárgyalások, aztán végül elhaltak. Tehát Kilicdaroglunak van, a programjában van egy ilyen szál, míg Erdogan esetében hát azt láttuk, amit az elmúlt években láttuk, hogy elég ellenséges volt az EU-val szemben.
Hát igen, ez az EU-s csatlakozás, ez egy ilyen rettenetesen szerencsétlen dolog, ugye, hogyha egy évvel korábban kezdik meg, és Ciprus még nem csatlakozik, akkor valószínűleg most előrébb lennénk, de én szerintem még azt nagyon fontos megjegyezni, hogy a Törökország szerepe a NATO-ban az tényleg, tehát ezt nem lehet így, hogy is mondjam, alá becsülni, tehát hogy három nagyon nagy régiónak a kapujában van ugye Törökország, az, hogy mennyi menekült jut el Európába, az tulajdonképpen nagyon nagy részben ott dől el, óriási hagy, tehát az Egyesült Államok után a másik legnagyobb hadsereg a NATO-ban. És az Egyesült Államokkal való viszony az viszont egy olyan dolog, ami, tehát Törökországban él pártállástól függetlenül egy elég erős ilyen Amerika ellenesség, ami mert abban mindenki egyetért, hogy a szíriai kurdoknak a támogatása amerikai részről az egyenlő azzal, mintha terroristákat támogat egy NATO szövetséges, és ezt senkinek sem csúszik le, illetve az, hogy szankcionálták Törökországot, amiért ezeket az S-400-as rakétákat vásároltak Oroszországtól, abban egyetért mindenki, hogy ez az amerikaiak részéről nem volt fair. Viszont a személyiségek azok nagyon mások lennének. Tehát az, hogy Erdogan feltöltötte a külpolitikai hivatalokat a saját embereivel, akik nagyon gyakran ilyen inkompetens, ilyen pártos figurák, és az, hogy Kilicdaroglu azt ígéri, hogy szakértők fognak ezekben a pozíciókban ülni, az, hogy Kilicdaroglu önmagában egy más személyiség, az annak ellenére, hogy az Amerika ellenesség az él, nagyon azért pozitív változásokat hozhat a viszonyban.
Rendben, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le új műsorunkról, a Mérlegerről, Bábel Vilmos podcastjáról, az Elviteréről, valamint az Ékasz friss epizódjairól sem. Valamint ne felejtsék, ha május 19-ig iratkoznak fel a HVG 360-ra, az első 3 hónapban csupán 360 forint a havidíj. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.